Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A legutóbbi alkalommal, ami 4 héttel ezelőtt volt, a 128. pontjánál tartottunk a kompendiumnak. Nézzük ezt akkor ismételten. A kérdés, ugyanakkor miért transzcendens esemény Jézus föltámadása? Végül is ez egy jó téma, most így húsvét előtt, egyrészt a szenvedés dolgait az elmúlt hetekben, hónapokban részletesen tárgyaltuk, annak értelmezését, most pedig a feltámadásnak a dolgait tárgyaljuk. Tehát miért úgynevezett transzcendens esemény? Transzcendens. Amikor nézzük először ezt a fogalmat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy természet fölötti, akkor az lehet abszolút természet fölötti, az egész természet fölött van valami, vagy pedig lehet relatív természet fölötti, lásd például a kőnek teljességgel idegen, hogy gyökeret eresszen és virágokat hozzon. A virágnak nem semmilyen vágya, törekvése, éppen ezért szomorúsága és vidámsága sincs abból, hogy járjon, tehát mozogjon. Mozog, amennyiben a földbe gyökeredzik, és a levegőbe nyúlik, hát attól, hogy milyen növény az, de semmilyen törekvése nincsen arra, hogy járjon, és mivel nem tud járkálni, éppen ezért nincsen semféle szomorúsága sem. Ezt tehát erre mondjuk azt, hogy relatív természet feletti, a természeti teljessége meghaladja egy dolognak az, ami a másik dolognak a természetéhez tartozik, lásd az állatnak a természetéhez. De az állat nem szomorú az miatt, bárhogy beszélgetek a kutyussal, ő nem szomorú azért, mert nem tud válaszolni. Ő abszolút fogalma nincs mi az, hogy válaszolni. Tehát ő nem beszéd szintjén értékeli ki a beszédemet, hanem bizonyos jelzőjelek kapcsán, ami az ő természetéhez tartozik, és kész, vége. Tehát mondhatjuk azt, hogy milyen értelmes egyik kutya vagy másik kutya, de ez csak analógia, arányossági analógia, ez nem valódi értelem, mert az értelem fogalmakat alkot, a fogalmakat összekapcsolva ítéleteket alkot, az ítéleteket összekapcsolva pedig következtetésekre jut. Tehát éppen ezért a kutya nem lesz szomorú, és nem lesz vidám, azért, mert, tehát nem lesz szomorú azért, mert nem tud beszélni. Egyszerűen ő neki ennyi jutott, hogy az ember nem szokott szomorkodni az miatt, mert nem tud gondolatokkal kommunikálni, mint az angyalok. Az angyaloknak a gondolatok kommunikálása az a természetükhöz tartozik, az embernek nem. Ez miatt azonban én még nem láttam senkit, aki szomorkodott volna, beleértve önmagamat is. Soha nem jutott eszembe, hogy azon bosszankodjak, hogy nem tudok gondolatokat kommunikálni. Kétségtelen tény, egyszerűbb lenne sok minden, és sok félreértéstől megkímélnénk önmagunkat, de a mi életünk és boldogságunk a szóbeliségbe, a konkrét szavaknak a dolgaiba van bezárva, éppen ezért nekünk ezzel kell, és tegyük hozzá, lehet boldoggá lenni, hogyha a jó Isten úgy ítélte meg, hogy Szent Fiát, az igét, a szót elküldi, és sok-sok szóval kifejezi azt az egy darab szót, ami az ő fia, és ezt ő alkalmasnak találta a boldogságra és boldogításra, akkor nekünk sincsen okunk arra, hogy itt alapvetően ellenkezzünk ezzel a létmóddal. És természetesen azt mondhatjuk, hogy az Isten tökéletesen fölötte van a természetnek, minden angyali természetnek, stb. És itt akkor beszéljünk erről, transzcendens. A transzcendens szó, hogy túl lép mindenen, tehát mint teremtő áll szembe a teremtettel. Ez egy nagyon-nagyon fontos fogalom, és éppen ezért arra is rámutat, amiről sokszor beszéltem már, hogy amikor Istenről beszélünk, és teljességgel mindegy, hogy miről van szó, értelméről, akaratáról, gondviseléséről, teremtéséről, mi mindig csak analógiákat használunk. Az analógiáink, hasonlataink, tehát analógia, különösen itt az analógia proportionalitatis, az arányossági analógia az, ami elsősorban működik, amit használunk. Ez valóságos információt ad számunkra az Istenről, miközben mindig megmarad a misztérium. Azt hiszem, erről beszéltem az elmúlt alkalommal is. Tehát nem akarom ezt túl ragozni, mert a végén még unalmassá válunk. De ez nagyon fontos meglátni, hogy egy valóságos, tudományos nyelvezet, miközben megvan neki a maga határa, az Istenről szólva, ez nem csökkenti a tudományosságát, hanem megmutatja, hogy tudja nagyon jól a teológus, hogy hol vannak a határai, és ezt mindenkor tiszteletben tartja, hát amennyiben tiszteletben tartja, és nem pedig csak valami sufni-tuninggal teológizál. Visszatérve, miért transzcendens esemény a Jézus föltámadása? Tehát még visszautalok akkor az előzőre. 127. pontban milyen jelek bizonyítják Jézus föltámadását? Hát rengeteg jel volt. Tehát Jézus megjelent nekik, evett velük, halat evett velük, meg lehetett érinteni az oldalát, teljesen nyilvánvaló volt azok számára, akik találkoztak a feltámadt Jézussal, hogy valóban feltámadt. Ez nem rém, nem egy szellemi jelenés, hanem testben, lélekben, úgy, ahogy meghalt, a felség jeleivel, vagyis a sebeivel együtt, itt van előttünk, ő az. Abszolút egy nyilvánvaló. Tehát ilyen értelemben azt kell mondjuk, hogy igen, a történelmünknek a része, és nem csak akkor, annak a 12 apostolnak, Szűz Máriának, a többi asszonynak, és a 600 tanítványnak, akiknek megjelent, és a többieknek, láss Szent Pál, nem, hanem az Anyaszent Egyházon keresztül, a csodákon keresztül, a szentek életén, ige hirdetésén keresztül Jézus a mai napig a történelem szerves része. Teljességgel itt van, nem lehet kivenni belőle, hát ki lehet belőle venni, vagy tagadni, de hát annak fatális következményei lesznek, tehát lásd a nagy francia forradalom, a nagy francia sátáni lázadás, tehát annak a felelem tréfa, mi készítette elő, hogyan jutottak el oda, és milyen az eredménye, hát azt most megláthatjuk, hogy Alibaba 440 millió rablóval elfoglalja Frankisztánt, és magáévá teszi, Isten legyen hozzájuk irgalmas. Tehát lehet itt a mi úrunk Jézus Krisztussal durvának lenni, csak nem ajánlatos, mert annak mindig hatása van. És vegyük tudomásul, Európát a kereszténység építette föl, Krisztus építette föl azt a kultúrát, amelyben tudományunk, emberi jogok, női méltóság van, ezt Krisztus építette föl, na mindegy, visszatérve, transzcendens. Tehát egyrészt azt mondjuk immanens, ebben a világban maradó történés, és marad most is az Anyaszent Egyházon keresztül. De ugyanakkor ezzel együtt egy transzcendens történés. Miért? Na nézzük a választ. Jól lehet Jézus föltámadása történeti tény, ellenőrizhető jelek és tanúságtételek révén megállapítható és tanúsított. Mégis mivel Krisztus emberségének, Isten dicsőségébe való átmenetele, ezért meghaladja és felülmúlja a történelmet, vagyis transzcendens, mindenekestül túllép rajta. Tehát a történelemben az apostolok rá tudnak mutatni arra, meg a többiek, akik találkoztak a feltámadt Krisztussal, hogy feltámadt, ez történt, az, és a végén egy felhőben fölemelkedett és eltűnt a szemünk előtt. De az, hogy ezek után mi történik, az úgy semmiképpen sem a történelemnek a része, hogy azt mi le tudnánk ellenőrizni. Ha tetszik, a misztikusaink tanúsítják, akiknek megvoltak az elfogadott látomásaik, vízióik, találkozásaik a feltámadt Krisztussal az ő dicsőségében, a boldogságos Szűz Máriával az ő dicsőségében. Ők tudják ezt tanúsítani, de a történelem, mint történelem eszközeivel nem lehet elérni. A Jézusnak a megdicsőlését, ami odafönn van, ha tetszik, amikor felemelkedett a felhőben, és azután mi történt? Ezt hitünk tudja, a misztikusok tudják, a dogmatika tanítja, Krisztus maga tanította, hogy honnan jött és hova megy, oda visszamegy az atyának a jobbjára, az Atyaisten dicsőségébe, És ez a mi hitünknek, tehát éppen ez itt a misztériuma. A misztériumról pár szót. A misztérium az egy olyan dolog, ami megmutatkozik jelszerűen, de mindig megmarad a hitnek a tárgya. Tehát hit nélkül nem értjük meg. Nem olyan, mint a csoda. A csoda az mindig egy olyan kézzel fogható történés, ami hát maga a csodás történés, az kézzel fogható, érzékelhető, stb. A misztériumnál nem. Például a keresztelés. Hisszük a keresztelés misztériumában, valaki valóban Isten gyermeke lesz. De ez a misztérium, ez nem csoda. Miért? Mert azért, mert Isten gyermekévé válik a gyermek, amikor keresztvízzel a megfelelő szavak kimondása mellett leöntjük, ettől még ő nem lesz kövérebb, vagy soványabb, okosabb, vagy butább, nem lesz nagyobb, nem lesz ragyogóbb. A szó evilági értelmében azért az érdekes, ahogy a szentek mondják, hogyha egy kisgyereknek, a kis csecsemőnek az Isten dicsőségét látnánk, egyszerűen megnyilvánul a számunkra, mit jelent az, hogy egyszer csak Isten gyermekének minden dicsőségét és méltóságát viseli, mert a szavak mellett leöntöttük vízzel, akkor térdre borulnánk. Ezt mondja valamelyik szent, én most meg nem tudom melyik, meg nem tudom mondani, hogy melyik volt ez. De nagyon szépen kifejezi, hogy térdre borulnánk az Isten műve előtt, hogy milyen nagyot alkotott az Úr, és mennyire jelen van az ő tevékenységében Isten jelenléte, az ő gyerekének, az Isten gyermekének a gyermekével való viszonyában, akit itt és most megkereszteltünk. Na, tehát ez a lényeg itt a misztériumnak megvan, hogy a misztérium valamiképp látható, mert lásd a keresztelésnek a ténye, látható, hogy itt egy misztérium történik. De ugyanakkor nem úgy látható, mint a csodánál. A csoda az nyilvánvaló, az látható, tapintható bárki számára hit nélkül is. A misztérium csak a hittel érhető el. A következő dolog még a történelme kapcsolatban. A történelem az egy olyan disziplína, tantárgy, tudomány, amelynek a módszere az, hogy evilági történések tanúit hallgatja meg, veti össze, illetve akár ezen történéseknek, ha amennyiben van valamiféle fizikai következménye, lásd egy meteorit becsapódás, amit látott valaki, és tanúságot tesz róla, oda mennek, és azt mondja, tényleg gyerekek, itt van valami olyan, ami teljességgel olyan, mint egy meteorit becsapódásnak a nyoma. Vizsgáljuk meg jobban, és akkor megvizsgálják, és leírják azt, hogy mi is történt, mit tudom én, 1312. október 4-én valahol, mit tudom, Iszap-Szentgilisztáson, ottan becsapódott valami, és valóban Józsi bácsi, aki egyébként vad analfabéta, amit mondott, az úgy van teljességgel, ehhez nem kell egyetem, hogy valaki a személynek tudjon hinni, és beszámoljon valamit erről. Tehát a történelemtudomány ezzel tud foglalkozni. Éppen ezért a történelemtudomány számára elérhető az apostolok tanúságtétele, a 600 ember tanúságtétele, a kereszténység, mint a keresztény, az egyház, mint egyház elindulása és belerobbanása a történelembe, elérhető az egyház csodálatos életben maradása, elképesztő üldözések közepette, benső problémák miatt, külső és belső árulások miatt. A benső erő mindig megvan és mindig megújul. Ez mind elérhető a történés számára. De már az, ami hogy is mondjam, a kegyelmi rész, hogy ezt a Szentlélek műveli, hogy is mondjam, ez már egy egyház történész kell, aki nem pusztán a történelmet írja le, hanem hozzáteszi azt a történelemben, hogy mert a Szentlélek ereje által Isten nekünk olyan szenteket küldött, olyan tanítást, megvilágosítást, stb., hogy ismét teoprálította az Anya Szent Egyházat. De ez már úgymond nem a történész, mint szaktudósnak a kiértékelésen, hanem a tudósnak az a történésznek, mint hívőnek, aki az üdv történetet és a történelmet azt együtt értelmezi. És akkor tegyünk hozzá valamit. Rengetegféle történelem van. Látjuk, hogy Marx bácsi elhozta nekünk azt a történelmet, ami teljességgel úgy ír le mindent, hogy tehát a munka eszközeinek a megfelelő megosztásáért küzd az egész történelem mindörökkönörökké. Tehát, és majd eljutunk arra a pontra, ahol a termelőeszközöknek a megfelelő elosztása megtörténik, és eljutunk a munkásosztálynak a proletariátus diktatúrájára, ahol már mindenki annyit vesz a közös tából, amennyi neki valóban kell, ahol megszűnnek a víciumok, ahol mindenki erényes lesz, mert most már mindenki szabadon dolgozhat úgy, ahogy ő akar. De őszintén, tehát azért fele nem volt tréfa ilyeneket hallani egy olyan embertől, aki életében nem dolgozott. Az egész életében egy igazi here volt, mert élősködött Engelszen, meg mindenki máson, hazugságokat ordított bele az éterbe, és a munkásosztály egyik legnagyobb ellensége volt, ha megnézzük azt, hogy hazugságaival hogyan akadályozott ezt, azt, abbazt, vagy pedig a munkásosztály vezetőinek hogyan tett keresztbe abban az időben. Tehát Marx elhoz egy történelmi szemléletet, amely teljességgel ateista, materialista és ostoba. Tehát nyilvánvalóan ostoba. Tehát nem az ember történelme, hanem a termelésnek a történelme egy borzasztó leszűkített dolog. Ilyen történelem is van. És van posztmodern történelem, amelyben már nem is szabad kiértékelni egységesen az egész történelmet, mint olyat, csak történéseket elszigetelve. Ugye a posztmodern tagadja a metanarratívát, hogy nekünk van egy metanarratívánk. Tehát a katolikus egyháznak az a metanarratívája, hogy Isten megteremtette a világot, az embert magának teremtette, magához teremtette, az ember bűnbe esett, és az Isten megváltja az embert, aki ezzel a megváltással él, az üdvözül, aki nem, az elkárhozik, el fog jönni Krisztus a második eljövetelében, és rendbe teszi a világot. Ámen. Tehát nagyjából ez itt a mi üttörténetünk, így lehet valahogy leírni az egészet. Ez az emberről szól, az emberről, hát is persze Istenről, aki az egészet megalapította, elrendelte, kigondolta, végvezeti, gondviselésével, világkormányzásával, stb. Ez egy igazi, humánus, történelmi értelmezés, de ebben minden benne van. Ebben benne van a Júdás árulása, ebben benne van a bűn, a sátán, a molekulák, az atomok, a minden. Minden. Tehát nekünk egy abszolút úgynevezett meta, mindent átfogó narratívánk, elmondásunk van. Éppen ezért a keresztény történelem szemlélet összeegyeztethetetlen bármiféle posztmodern kísérlettel, amely magát, az alapját tagadja az üttörténelemnek, mint szemléletnek. És ezért ismét mondom, tehát van egy történelem, amely el tudja mondani, ki, mikor, miről tett tanúbizonyságot. De hogy mit jelent ez, kiértékelni valóban az ember szempontjából, az mindig egy magasabb szemponton múlik. Tehát ha megnézzük mondjuk az iszlámnak a tanítását, és arról beszélünk, hogy a nők tisztelete mit jelent a kereszténységben, akkor az iszlám ez definitíve valamiféle dekadenciának fogja föl. Mi pedig azt mondjuk, hogy az iszlám elgondolása megmaradt egy törzsi társadalomnak, egy keleti törzsi társadalomnak a szintjén. Tehát az ilyen legszemélyesebb dolgok, a női méltóság, az is attól függ, hogy mit gondolunk a nőről, mint nőről. Nem attól függ, hogy mit gondolunk a történelmi változásairól, hanem a változást úgy értékeljük ki, hogy mennyiben segítette az eszmének a megjelenését, élését, kibontakozását, stb. De mindig az eszme az, ami a történelem kiértékelését lehetővé teszi, kötelez rá bennünket, nem is tudunk másképpen cselekedni. Tehát, hogy is mondjam, egy kis Chestertont hadd hozzunk ide. Chesterton az, aki azt mondja, hogy mindenest elfelejtettem ezt a gondolatmenetet, jó, majd eszembe jut később a történelme kapcsolatban. Ja, tudom már, hogy igen. Hogyha azt nézzük, hogy az ember élni akar, és az élete mennyire fontos, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az orvosok csodálatos emberek, még a pszichológusok is megfelelő keretek között természetesen, tehát ne legyen ateista, meg freudista, meg ilyesmi, de azt mondja Chesterton, de mi van akkor, hogyha más oldalról nézzük a dolgokat? És itt egy példa, azt mondja, hogy az emberek úgy szemlélik a macskát és az egeret, hogy a macska magasabb rendű állat, mert megeszi az egeret. Igen, de mi van akkor, hogyha ez az egér, ez egy Schopenhauer-féle pessimista egér, aki úgy gondolja, hogy az élet értelmetlen, és éppen ezért megajándékozza önmaga létével, oda megy a macska elé, és megeteti önmagával a macskát, hogy önmaga értelmetlen élete minél előbb véget érjen, és az ostoba macska tovább éljen, aki arra sem képes, hogy fölfogja, milyen értelmetlen az ő élete. Ez egy hasonlat. Érzékeltetni azt, hogy szempont kérdése, hogy ki melyik a magasabb élőlény. Ha az élet értelmetlen, akkor, és ezt bármilyen értelemben is mondjuk az egér megsejtené, akkor mivel ő teszi meg a macska ostobább, mint az egér. És ez nagyon-nagyon fontos. Mi az elv, ami alapján kiértékeljük a történelmet, a saját történelmünket, és az egész világ történelmét. Nekünk pedig egyetlen egy legfőbb szempontunk van. Egy. Krisztussal egyesülni, eljutni a mennyek országába, a Szent Háromság boldogító színe látására. Ez a történet vége. Mindent ennek kell alárendelni. Aki nem ennek rendeli alá, az úgy végzi, mint Júdás. A kárhozott fia, akinek jobb lett volna, meg se születnie, ahogy éppen a mai evangéliumban halljuk majd Jézus szájából. Tehát ezt lássuk meg valahogy, ezt a történelmnek ezt a kettősségét, hogy a történelem, a történész, egyetlen történész sem tud más tenni, mint a tényeket valamiféleképpen igenis kiértékeli, különben csak száraz adatok vannak. Ekkor is, ekkor, itt és itt lezuhant valami. Agyonütött 12 embert. Ezek után ment tovább az élet, és akkor amaz történt. Történések kiértékelés nélkül, ezek értelmetlenek. Mindig azt keresi az ember szükségszerűen, mint értelmes ember, mi az értelme ennek, annak, amannak. De a keresztény ember mindig is így gondolkodik. Isten gondviselésébe helyezi önmagát, környezetét, és várja, hogy feltáruljon számára Isten terve, gondviselő terve, amit tudunk a kinyilatkoztásból, ha meghalunk, akkor egyéni halálunk után rögtön feltárul számunkra Isten számunkra adott gondviselő terve, illetve az utolsó ítéletkor feltárul számunk, az üdvözültek számára feltárul Isten egyetemes üdvözítő terve, tehát az egész világ mindenségre nézve, de csak az üdvözültek számára. Ez fontos. Tehát Isten semmit nem tár fel a kárhozottak számára, ők elkárhoztak, ott nincs új tudás. Ott egyetlen egy tudás van, mondjuk akkor egy van, az, hogy elkárhoztak, miért kárhoztak el, mind örökre elvesztették Krisztust, Istent, a színelátást, amire rendelve voltak, vannak továbbra is, és ahogy az idő telik, úgy egyre inkább megtapasztalják, hogy mit jelent, hogy mindörökre elkárhoztak. Tehát az idő múlásával egyre jobban, 10 év múlva egyre jobban tudják azt, mi az, hogy következő 10 év végén pontosan ugyanannyi idejük lesz a pokolban, mint amikor legeslegelején elkezdték. Nekünk pedig 10 év elmúltával pontosan ugyanolyan végtelen sok időnk lesz a mennyek országában, mint amikor elkezdtük. Hogy Isten dicsérjük, hogy őt szemléljük, hogy egymással beszélgessünk, hogy a mennyek országa szépségben részt vegyünk egész emberségünkben. Hát ezt, remélem, hogy ez így valahogy összejött ez a magyarázat, és nem voltam túlságosan kimerítő. Tehát mindezek miatt, mivel ugye ez transzcendens történés, ugye az üdvött történet, egy a szemlélete, ezt a misztérium volt, ezt mi értelmezzük a kinyilatkoztás szerint, ami számunkra a hit, az is egy természet fölötti ajándék. Természet fölötti Istentől jön belénk öntött erény, a hit, remény, szeretet. Annyit tudunk tenni érte, hogy megkeresztelkedünk, illetve ha elvesztettük a megszentelő kegyelmet, akkor meggyónunk. És akkor megint visszakapjuk Isten végtelen kegyelméből. Ezek misztériumok. De mi ebben élünk, és ebben látjuk, ebben tapasztaljuk életünk kibontakozását. Itt még azt mondja számunkra a kompendium emiatt, nem a világnak mutatkozott meg a feltámadt Krisztus, hanem a tanítványainak is tanúvá tette őket a nép előtt. Van egy bejövő hívás. Na, halljuk akkor. Halló?
Krisztus.
Mindörökké elmen, tessék parancsolni.
Kedves Gábor atya, a hittanórához kapcsolódó kérdésem az lenne, ahogy Jézus mondja, hogy a kereszten szenvedve, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Erről az jutott nekem eszembe, hogy milyen nagyon sok ember szaladgál a világban, aki nem tudja, hogy mit utasít vissza, amikor Jézus tanítását utasítja vissza, és ezzel a saját örök életét. A kérdésem pedig az lenne, hogy ez a sok rosszul tájékozott, vagy nem is tudom, milyen emberre gondolok, hogy annak, ha itt arról tetszett beszélni, hogy mi lesz a sorsunk, hogy elkárhozunk, vagy sem.
Igen.
Hogyan tud minket ettől a Jóisten megmenteni, hogy ezek az emberek ne kárhozzanak el, vagy el fognak kárhozni? Mit lehet erről gondolni, és mit lehet ellene tenni?
Nézze, a legfontosabb... Nagyon szívesen. A legfontosabb dolog az, hogy boldog, aki érzik és szomjazzák az igazságot, mert ővék a mennyek országa. Tehát aki, és akkor tegyük ide ezt, hogy ugye boldog, tehát atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a nem tudják. Na, ez egy érdekes dolog. Hogy mit értünk ez alatt? Ugyanis azt mondjuk, és megint persze a dogmatika jön a segítségünkre, hogy az embert az Isten magához, magadnak, ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél bennünket, Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Nyugtalan a mi szívünk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos kijelentés. Mert azt jelenti, hogy az ember semmivel nem tudja ezt a nyugtalanságát csillapítani ebben a világban. Lehet itt halálra enni magunkat, bele lehet merülni a szexualitásba, bele lehet merülni a drogba. De mindig éhes marad az ember. Ez a világ nem tudja betölteni, és ha ez nem elég, pusztán csak egyszerűen a természet rendjét vizsgálva, ráadásul megöregszünk. Tehát egyszerűen mit jelent az, hogy elveszítjük azt az érzéket, vesztjük el, amivel az ember hát akár bűnözött össze-vissza. Emlékszem, látogattam egy nénit, és talán utolsó előtti alkalommal halál előtt meglátogattam, és mindig csodálatosan hímzett, és többé nem hímzett. És azt mondta, hogy atya, a Jóisten ezt is elvette már tőlem. Már nem tudok többé hímezni, mert nem érzem a tűt. Ez elképesztő volt. Tehát ez a világ, ha ahogy édesapám sokszor elmondta, fiam, ha a bűn nem hagyja el az embert, előbb-utóbb hogyha az ember nem hagyja el a bűnt, előbb-utóbb a bűn hagyja el az embert. Tehát szó szerint így van. Mert olyan beteg lesz az ember, hogy egyszerűen nem, már nem tud bűnözni. Ez tényes való. De amikor valaki már nem tud bűnözni, és mégis óhajtja a bűnt, mert egész életében megszokta azt, hogy valamivel kompenzál. Ő nem akar az Istenre gondolni. Ő erre a világra akar gondolni. Ő nem dönt az Isten mellett. A halálos ágyán elutasítja a papot. Ahogy mindegy egy kedves hívő mondta, hogy ápolt egy beteget, és a beteg azt mondta a halálos ágyán, a szószoros értelemben a halál napján, hogy mondta, hogy papot hívjanak neki, hogy itt az atya, hát jön. Azt mondta, tudtam így élni, tudok így meghalni is. És elment pap nélkül, szentségek nélkül. Megkeresztelve, megbérmálva. Tehát ezek itt nem arról van szó, hogy ő mit tudott, mit nem tudott. Persze lehet tovább menni, jó? Mert mi van azokkal, akik nem ismerik Krisztust, mert Krisztus előtt éltek, vagy most élnek, de életükben nem hallottak róla még semmi jót, csak rosszat. Meg hát a keresztények is tudnak azért ennek érdekében rengeteget tenni, hogy Krisztusnak ne legyen jó híre. Szóval mi van ezekkel? Itt van az, hogy mi ezt nem látjuk. Mi ezt nem látjuk, mi azt tudjuk, hogy nekünk hirdetnünk kell az evangéliumot, és azt mondjuk, hogy az ilyeneket Istennek a kegyelmére bízzuk, mert számunkra elérhetetlen az ő lelküknek titka. Nevezetesen az, hogy ők is a sátán befolyása alatt állnak, hiszen ez a világ, ez alapvetően a sátán uralma alatt álló világ. Ebből a keresztség ment ki bennünket. A keresztség, illetve ahogy Jézus mondja, a lélek ott fúj, ahol akar. Ott fújt már az ő működése előtt is, és ott fúj, ahol akar most is, mint egy a lélek előkészíti az ember szomjazásának megfogalmazásával, megélésével, az emberi tragédiákkal, előkészíti azt, hogy legalább az ember azt mondja, hogy ez se jó, az se jó, szellemibben kell élni. Semmivel nem tudom betölteni lelkem éhségét. És ha egy ember el tud ide jutni, hogy azt mondja, hogy vágyok arra, hogy az Isten teljesebben kinyilvánítsa magát, és én azt követni fogom, hogy ő teljesen nyitva van erre az önmegtartóztatásra, az önátadásra, a belátásra, tényleg a bölcsesség ott van benne, az a természetes bölcsesség, amit a Szentléleknek az egyházon kívüli tevékenysége, de mindig az egyházra irányuló tevékenysége segít, megszentel, fölemel, akkor ez az ember üdvözülhet. De a probléma az, amikor arról van szó, hogy itt minden vallás üdvözít, ilyet soha nem tanított az egyház. Tehát egyetlen vallás üdvözít, a katolikus egyház. A katolikus vallás. Semmi más vallás nem üdvözít. A katolikus valláson kívül a Szentlélek üdvözít, Isten látja az ő lelküket, Isten látja, hogy milyen hány méter, éppen ezért nem vagyunk biztosak a protestánsoknak az üdvösségében. Erről pápák írtak, körlevelekben írtak, nem egyszer, nem kétszer. Nem lehetünk biztosak abban, hogy valaki tényleg megéli, vagy másik ingyom-bingyom vallásnak, legyen az bármelyik, a parancsait, és azt mondja, hogy nekem ez így jó, én ezt megéltem, ez is egy vallás a sok közül, vagy éppen ez az enyém, ebbe születtem bele, és akkor ez így jó, én megélem azt, és biztos, hogy ha van üdvösség, akkor én üdvözülni fogok. Hát egyáltalán nem. Ezért egy érdekes kijelentés volt, én ezt személyesen nem hallottam, de állítok, Barsi Balázs atya mondta az egyik lelki gyakorlatán, vagy előadásában, hogy jaj annak, aki szülei vallásában hal meg. Ez egy nagyon radikális kijelentés, de meg lehet érteni, hogy mit értünk alatta. Az, hogyha valaki pusztán azért, és most itt akkor radikálisan, pusztán azért római katolikus, mert ő ezt kaptam a szüleimtől, ezt csinálom, és nem reflektál rá. Tehát nem gondolja mélyebben. Megcsinálom a vallásom törvényeit, azt üdvözülök. Hát ez nem így működik. Ez nem így, mi újra és újra elmondjuk, hogy 16-17 éves korban mindenkinek el kell fogadnia a vallását tudatosan. persze, hát addig nem, hát addig kiskorúban, mit csináljunk vele? El kell fogadni, magamévá kell tenni. Nem lehet üdvözülni személyes állásfoglalás nélkül. Nem lehet. Most más kérdés a mentális betegeknek a története. Tehát legvégső soron Isten az, aki üdvözít bennünket. De tudjuk azt nagyon jól, hogy mit kell tennünk. Elmélyíteni a hitünket, tudatosítani a hitünket, szellemi életet élni, tudni, hogy e világ is a maga örömeivel, lásd, húsvét, vesszük ismét a húst, és mindenféle egyéb más. Most itt gondolok arra, hogy milyen csodálatos dolog 30 fokos melegben a Balaton partján egy kézműves sört, egy magyar kézműves sört szopogatni, és utána pedig beugrani a vízbe. Egy igazi előíze a mennyek országának. Tehát gyönyörű dolgok vannak, de ez nem a mennyek országa. Ez mind-mind egyetlen dologra jó, hálát adni az Úristennek, és mindig-mindig kényesen ügyelni arra, hogy bármi történt, bűn vagy erény, mindenből tanulni, mindenből egyet tanulni, édes Istenem, csak egyszer kell meghalni, egyszer, hitelesen, egyszer kell ott lenni, és mindörökké élvezzük, elmúlhatatlanul. Én ezt nem tudom eléggé elmondani prédikációban, hittanórán, na meg önmagamnak az imádságaimban, meg mindenfélében, hogy csak egyszer kell hitelesen meghalni. Nem kétszer. Meg nem értem azokat, akik mindenféle lélekvándorláson elmélkednek. Az miért jó? Miért jó az embernek sokszor meghalni? Az ő elméleteik szerint. Olyan elképesztő ostobaság, hogy hihetetlen. Nem, egyszer kell meghalni. És mindenkinek hangsúlyozom, tehát minden embernek erre kell mennie. A probléma az, hogy egyetlen vallás sem tud megmenteni a sátán hatalmából. Csak a katolicizmus. Csak. Mert csak nekünk van egy teljes hitünk, a teljes szentségi renddel, valóban azért hisszük, mert Krisztus mondta az utolsó szóig, ezt hangsúlyozzák az egyházatják, a dogmatika hangsúlyozza, hogy az, aki valóban hisz, a természet fölötti hit aktusával hisz, az mindent elhisz, amit az egyház tanít, mert az egyházban Krisztus tanít. Ha egyetlen icipici dolgot nem hisz, mert az neki nem tetszik, akkor semmit sem hisz. Akkor minden csak azért hisz, mert neki az tetszik. És éppen ezért elvesztette a hitet, mint olyat. Már nem a természet fölötti hittel hisz, hanem a maga természetes, józan belátása szerint. És ez nem üdvözít. Szóval mindannyiunknak vigyázni kell. Lejárt az időm, úgyhogy lassan el kell búcsúzzak, és boldog húsvét ünnepet kívánok. Még erre visszatérhetünk máskor is, ezekre a témákra, és erre a témára. Én magam is készülök erről majd beszélni még, és bizonyosan föl fog jönni. Nagyon boldog húsvéti ünnepet kívánok. Mindenki végezzel húsvéti szentgyónásra, drága testvérek. Atyák gyóntatnak éjjel-nappal minden templomban. Én is. Tehát végezzük el, és Isten szent kegyelmében újjongva tudjunk részt venni a feltámadás örömhírében, és ezzel együtt a mennyországnak a reményében. Ez az öröm járjon át bennünket. Kegyelem teljes húsvét ünnepet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.